Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Eszbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő. Jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
3 éve minden februárban találkozik a Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor, kétszer itt Budapesten, egyszer Oroszországban. Mi orosz szempontból ennek a viszonynak a jelentősége? Úgy is kérdezhetném magyarul, hogy mit akarnak tőlünk?
Hát azt hiszem, hogy Oroszország számára jó néhány éve, ha nem is kitüntetett szerepet játszik ez a külpolitikájukban, de azért fontos, hogy az úgynevezett köztes Európában a volt szocialista országok között is legalább egy olyan ország van, amelyikkel szót ért, amivel kapcsolatot tud demonstrálni, és azok után, hogy 2014 elejétől az ukrajnai válsághoz kapcsolódóan Oroszország körül kezd elfogni a levegő, és a nyugati vezető hatalmakkal, az Európai Unióval, Egyesült Államokkal és más fontos nemzetközi szereplőkkel feszülté vált a viszony. Annak jelentősége, hogy egy EU és NATO tag, egykori szocialista ország vezetője hajlandó vele politikai, magas szintű politikai kapcsolatokat fenntartani, szívesen utazik Moszkvába és örömmel látja vendégül, ennek a jelentősége és értéke fölértékelődött. Nyilván túl ezen talán még az a praktikus szükséglet és igény is megfogalmazódik, hogy időről időre olyan témát fogalmazzon meg, ne csak ő, tehát ne csak az orosz vezető, hanem a magyar miniszterelnök is, például a szankciós politika elhibázott voltáról, ami folyamatosan napirenden tartja ezt a problémát, megszólaltatja azok véleményét, Magyarország nem egyedüli egyébként ebben a körben, van néhány ország, talán további 3-4-et lehetne felsorolni, akik hasonlóképpen megszólaltatják ezt a regisztert, tehát ebben a tekintetben is talán fontos lehet Magyarország Oroszország számára. Abban nem bízom, hogy azt gondolná Oroszország, hogy esetleg vétózna is szankciós ügyekben Magyarország, bár például a magyar külügyminiszter által állított szankciós veszteségeknek a retorikája és a ténylegestől minden bizonnyal jóval magasabbra emelt szintje, mint hogyha ezt előleg egyezte volna meg, tehát hogy mindegy számszakilag is támasszuk alá, hogy mennyire értelmetlen és haszontalan, mondani lából lőttük magunkat, hogy a magyar miniszterelnök egy korábbi megjegyzését idézzem, de összességében azt hiszem Moszkva nem hiszem, hogy ennek érdekében nyomást akarna gyakorolni Magyarországra. Egy szintér, ahol Putyin megszólalhat és demonstrálhatja, hogy még mindig fogadják egy EU-s és NATO országban.
Van a fantasztikusan kifejező orosz nyelven, amelyet egy időben valamennyien szorgalmasan tanultunk, valamilyen kifejezés arra, hogy minek tekintenek ők minket? Barátnak? Szövetségesnek? Harcostársnak? Mi?
Szerintem barátnak semmiképpen nem tekintenek. Bizonyos fajta érdekazonosságot érzékelnek annak következtében, hogy a magyar miniszterelnök nem egy kérdést az Európai Unió országainak többségétől eltérően ítél meg, legyen ez migrációs kérdés, legyen ez az Európai Unió belső kohéziója, egysége. Tehát itt, minthogyha párhuzamosan nagyon hasonló dolgokat beszélnének, de azért azzal egyetértek, nem egy magyar elemző szokta ezt megfogalmazni és emlékeztetni rá, hogy valószínűleg azért Putyin emlékszik az ellenzéki Fideszre is, amikor nagyon éles hangon bírálta a szociálliberális kormánynak a pragmatikus kapcsolatépítését, és azért emlékeztetnék arra, hogy 2006-7 tájékán, de még a grúziai háború sem hasonlítható az ukrajnai szerepvállalásához Oroszországnak. Szóval akkor, amikor normakövető volt Oroszország, a vezető nyugati hatalmakkal is a maihoz képest kifogástalan volt a politikai és gazdasági kapcsolata, akkor élesen szembe helyezkedett ezzel a magyar kormányzat által akkor megkísérelt gazdasági kapcsolatépítéssel. Most viszont, amikor a belpolitikai tekintetben sokkal ridegebb szelek járnak Oroszországban, külpolitikában elszigetelődik, a gazdaság lejtmenetben van, hát legalábbis magyarázatot igényelne, hogy miért pont ebben az időszakban keresi Magyarország a szorosabb kapcsolat lehetőségét Oroszországgal. Tehát egy kicsit kiegészítve az első kérdésre adott választ, nehezebb megválaszolni azt a kérdést, hogy mi mit akarunk Oroszországtól. Tehát ez egyáltalán nem kézenfekvő, míg az orosz szándékok többé-kevésbé leírhatóak, bár nyilvánvalóan a Kreml bugyraiban lehetnek még más szándékok is, de azért többé-kevésbé ezt azért világosan végig lehet gondolni és rekonstruálni lehet, hogy ők mit akarnak. De hogy mit akarunk? Hát ez nagyon rejtélyes. Rejtélyes, hiszen 2012-től lejtmenetben van az orosz gazdaság, annak ellenére is, hogy idén valószínűleg az előző két év recesszió után már fejlődés, tehát növekedés lesz. Ez a növekedés 1% alatti lesz. A következő évben jó, ha 1,5%-os, és 19-ben számolnak azzal, hogy esetleg 2,1%-os. Tehát gazdasági oldalról megindokolni, hogy egy nagyon dinamikusan bővülő, gyarapodó, növekvő gazdaság országgal kerülünk kapcsolatban nem lehet. Bel- és külpolitikailag pedig hát számos probléma és aggály vethető fel az orosz magatartás kapcsán, úgyhogy nagyon rejtélyes, hogy mi voltaképpen mit akarunk, és miért demonstrálunk ilyen meglehetősen szoros kapcsolatot a mai Oroszországgal.
Vladimir Putyin legutóbbi látogatása, Orbán Putyin találkozó után is beszélgettünk. Változott azóta Vladimir Putyin helyzete a belpolitikában?
Azt hiszem nem. Lényegében ugyanazon a pályán halad Oroszország, amelyen pályán 2011-12-től. Ugye az én olvasatomban Oroszország első súlyosan elhibázott fordulata a 11-12-es választásokra való hivatalos reagálás. Ott nagyon durván beavatkoztak a választási végeredmény kialakításába. Ugye 11 végén tartottak Duma választást, majd röviddel később 12 márciusában elnökválasztás, amely elnökválasztás keretében visszatért az elnöki poszthoz Vlagyimir Putyin. Én ezt érzem az első olyan nagyon súlyos stratégiai hibának, ahogy a városi középosztály tiltakozására reagált, és ahogy törvények sorával próbálta a születőben lévő középosztályt elriasztani a közügyek és a tiltakozás bármilyen formájától. A második ilyen súlyos hibát pedig, ahogy belépett ebbe az ukrajnai történetbe, és annektálta a Krímet, azzal együtt, hogy számos legitim érdeket tudok Ukrajna vonatkozásában orosz részről felsorolni és elfogadni, de még legitim érdekeket sem gondolom érvényesíthetőnek illegitim eszközökkel, főleg egy szuverén országnak a megcsokítása révén. Tehát alapvetően szerintem azon a politikai pályán halad, amin halad 2011-12 fordulójától. Talán külpolitikailag van egy különbség, nagy várakozások veszik körül a Trump adminisztráció beléptét, hogy itt Amerikával lehet majd valami új korszakot, tiszta lapot lehetne nyitni, de emlékeztetnék rá, hogy amikor az Obama adminisztráció az első ciklusát kezdi, a Perez-Agruszka, tehát újraindítani a kapcsolatokat, át is adtak egymásnak egyébként egy rossz orosz feliratot, mert Perez-Agruszka volt, ami pont az ellentéte, tehát hibá került rá az orosz szöveg, ami eredetileg azt akarta sugallni, hogy hát újra töltjük, újraindítjuk ezeket a kapcsolatokat, és valóban nagy várakozások vették körül az új adminisztrációt, és rövidesen kiderült, hogy ezek hiú ábrándok voltak. A Trump adminisztráció esetében pedig hát egyelőre hát inkább a tanácstalanság nagy, mert nagyon súlyos, fontos kérdésekben is néhány hétnyi eltéréssel szöges ellentétben tud megnyilatkozni maga az elnök. Úgyhogy a magam részéről nem tudom, hogy ezek a moszkvai várakozások a későbbiekben, a következő hónapokban, fél években igazolódnak, vagy sem. Minden esetre van egy erős Trump eufória, és ennek kialakításában hónapok óta a hivatalos propaganda, az állam által felügyelt nagy televízió társaságok rendkívül sokat tettek.
Az számít, hogy Rex Tillerson tudott az oroszokkal üzletelni?
Szerintem hát abban az értelemben nyilván számít, hogy van egy helyismerete, nyilván ennek a közegnek az üzleti klímáját, és ezen keresztül nyilván a politikai klímáját is érzékeli. Tehát ez nyilván előny, és ilyen értelemben a Trump választásában biztos szerepet játszott, de azért ezeknek a személyes képességeknek és helyismereteknek is megvannak a maga korlátai, tehát nem túloznám el ennek jelentőségét. Vannak helyzetek, amikor ez nagyon jól jöhet, de azért azt gondolom, hogy nem ezen fog múlni alapvetően, hogy hogyan alakul a következő években az orosz-amerikai kapcsolatrendszer.
Van Oroszországban valamilyen politikai érdektől megtisztított számítás arra nézve, hogy a szankciópolitika konkrétan milyen károkat okozott nekik?
Ugye ők általában azt szokták mondani, hogy az ő veszteségeik legalább akkorák, mint az Európai Unió veszteségei, tehát hogy itt egy szimmetrikus veszteségről van szó, de hát hogyha belegondolunk, mármint hogy abszolút számok tekintetében, de ha belegondolunk, akkor egy 6-7-szer nagyobb gazdaság, amit az Európai Unió reprezentál Oroszországgal szemben, egy ugyanolyan nagyságrendű veszteséget hát sokkal könnyebben tud elkönyvelni, mint egy 6-7-ed akkora vele szemben álló gazdaság. Tehát én értelemben az abszolút számok szimmetriája a tényleges következmények tekintetében hát egy jelentős különbséget mutatnak, és hát jól látszik, hogy alapvetően azért három hatás következtében az orosz gazdaság ezeket az éveket elég alaposan megszenvedi. Ugye az egyik hatás, amiről részben beszéltem, ez már az ukrán válság előtt elkezdődik, 2012-től lassul a növekedés, tehát kiderül, mert hogy még mindig magasan vannak az olajárak, és a belső fogyasztás is nagyon gyorsan bővül, hogy az a modell, ami 2000 és 2008 első fele, tehát a globális válságig tartó periódusban valósággal röpítette az orosz gazdaságot, az a modell kimerítette tartalékait. Kellene valami új modell találni. Ehhez csatlakozott 2014 késő nyarától az a szektorális csomag, amely a szankciókat most már valóban érzékeny területekre, mármint Oroszország szempontjából érzékeny területekre kiterjesztette, ez az energetika, illetve a pénzügyi szektor, és harmadikként ugyancsak 2014 késő nyarától az olajár beszakadása. Na most ennek a háromnak az együttes hatása fejtette ki azt a következményt, teremtette meg azt a következményt, hogy 2015-ben majdnem 4%-os recesszióval zártak, és tavaly is még mindig recesszióban volt az orosz gazdaság, és ami még inkább figyelmet érdemlő, hogyha megnézzük az elmúlt 15 évet, amiben benne van Putyin első két elnökségének jó része, amikor valósággal robogott, úgy növekedett az orosz gazdaság, összességében az elmúlt 15 év orosz gazdasági növekedése az 20%-kal maradt el a globális átlagtól, és ha az utolsó 5 évet nézzük, amiben benne van az utolsó 3 év, amely az ukrajnai válsághoz kapcsolódik, akkor ez a lemaradás a globális átlaghoz már 50%-os. És a probléma az, hogy a következő években is, ahogy beszéltem róla, legalábbis rövid távon semmi jelen nincs annak, hogy jelentősen megugran a növekedés dinamikája, és középtávon is nagyon kicsi erre a remény. Következésképpen, hogyha ők a 4-5%-ig nem tudnak fölugrani, ezt maguk a kormányzat képviselői állítják, akkor tovább tart a leszakadás, legalább 5%-os évi GDP növekedés kellene Oroszországnak ahhoz, hogy ne leszakadjon, hanem ismét felzárkózóban legyen.
Benne van-e a Trump eufóriában az a remény, hogy Donald Trump esetleg összevész a kínaiakkal, és ebből leeshet Oroszországnak valami jó?
Azt hiszem, ez az amerikai olvasat, vagy legalábbis amit egyelőre kiolvashatunk az amerikai célokból, igen, a jelek arra utalnak, hogy próbál, és ezért ilyen nagyvonalú és gesztusok sorát gyakorolja Trump már a kampányban is, és a megválasztását követően is, hogy leválasztani Kínáról, és abban a konfliktusban, amely kialakulni látszik Kína és az Egyesült Államok között, Oroszország ne legyen szoros szövetségese Kínának. A kérdés csak az, hogy Oroszország, amely rendkívül bizalmatlan a nyugattal, benne Európa vezető hatalmaival, és különösen az Egyesült Államokkal, hajlandó lesz ezt a nehezen megszerzett bizalmat a kínaiakkal föláldozni egy bizonytalan jövőért. Ne felejtsük el, hogy Kínával egyáltalán nem volt egyszerű helyreállítani a bizalmat, azt az állapotot, amit egy orosz elemző nagyon szellemesen úgy írt le, hogy legalább merünk a 90-es évek legvégére, a 2000-es évek elejére Putyin megjelenésének periódusára gondolva, merünk már egymásnak hátat fordítani, ami azt jelenti, hogy nem félünk attól, hogy hátba döfnek, tehát már akkora bizalom van, hogy el tudunk fordulni egymástól, és aztán Putyin időszakában elkezdődik, de különösen 2008-9 tájékától felgyorsul a gazdasági kapcsolatok növekedés üteme, és nagy várakozások kísérik ezt a kereskedelmi és még szélesebben gazdasági kapcsolatrendszert, de 2013-14-től évtől ez megtörik. Tehát igazán a politikai kapcsolatok ma jobbak Moszkva és Peking között, mint amilyenek a gazdaságiak, legalábbis ahhoz képest, amilyen várakozásokkal tekintettek az elmúlt néhány évben erre. Tehát röviden a válaszom az, hogy Amerika valószínűleg szeretné leválasztani Pekingről, de egyáltalán nem látom, hogy mi az, amit Amerika tudna adni Oroszországnak, ami miatt megkockáztatná ezt a leválást.
A menekült válságot, vagy a Brexitet az oroszok lehetőség rovatba, vagy baj, kezelendő baj rovatba könyvelik el?
Hát nyilvánosan, legalábbis propagandisztikusan szét szeretném választani, hogy hivatalosan mindig próbálnak ebben az ügyben korrektül megnyilatkozni. Tehát igazán nem állíthatom, hogy akár Putyintól, akár Putyin környezetétől olyan ironikus vagy pikírt megjegyzést hallottam volna, amely ünneplően fogadta a migránsválság és annak európai következményeit, vagy akár a Brexit és annak Európával kapcsolatos következményeit. Ugyanakkor, hogyha a nagy tévécsatornákat nézzük, amelyek az elmúlt 3-4 évben hihetetlen erózión mentek keresztül, korábban az ukrán válság előtt nekem az volt a benyomásom, rendszeresen követtem a műsoraikat, legalábbis a politikailag érdekes és figyelmet érdemlő műsoraikat, az volt az érzésem, hogy 3-4 témától eltekintve valóban tényszerű és profi azt, amit ők közéleti és politikai ügyekben előadnak. Hát az utóbbi 3 évben szerintem szinte nézhetetlenségig propagandisztikussá vált, és egy teljesen alternatív valóság közvetítése történik. Ott viszont mind a Brexit, mind a migráns ügyben egy olyan tónus, egy olyan hangfekvés figyelhető meg, amely hát nagyfokú elégedettséggel fogadja azt, hogy Európának ezzel is, azzal is, mint nehézséggel szembe kell nézni, és hát ezek a nehézségek talán még fel sem mérhetőek.
Ha rossz Európának, akkor nekünk ez egy lehetőség? Valahogy így lehet?
Hát nyilván azt gondolja, hogy ugye Európa velünk szemben szankciópolitikát folytat, ha ő ezt megteszi velünk, akkor engedtessék meg nekünk, hogy mi meg örüljünk annak, hogy az ellenfelünk ebben a tekintetben nehézségei vannak. Így írnám le, de még egyszer hangsúlyozom, hogy ez a hivatalos szövegekből nem olvasható ki. Tehát annyi tapintat és korrektség máig van az orosz vezetésben, hogy ilyen megnyilatkozással én legalábbis nem találkoztam. De ugyanakkor az államilag irányított médiumok, politikailag értékes médiumok, bestélyesen szólva ezerrel tolják ezt a benyomást a saját közönségük felé.
A paksi projektet energetikai, pénzügyi, presztízs, politikai, vagy milyen beruházásnak tekintik az oroszok?
Hát egyrészt nagyon helyesen utalt rá, van egy presztízs eleme, ez kétségtelen, hiszen nagyon kevés olyan terület van a szénhidrogének, energiahordozók, általában a nyersanyagok exportján túl, amit nemzetközi piacokon, külső piacokon tud értékesíteni Oroszország. Tehát nyilván presztízs, hogy van olyan terület, és ilyen a nukleáris technológia, ahol versenyképes, és ez tagadhatatlan. Tehát nyilván fontos felmutatni, hogy gyerekek, hát mi nem csak szenet, fát, meg olajat tudunk szállítani, hanem van itt egy tudás is, amit mi versenyképesen nemzetközi piacokra ki tudunk juttatni. Hogy anyagilag mennyire jó nekik, hát abból a szempontból mindenképpen jó, hogy ezt a hatalmas céget, a Rosatomot, ahol 100 000-nél több embert foglalkoztatnak, nyilván feladatokkal, megrendelésekkel látja el, még azon az áron is, hogy hitelezi adott esetben ennek megvalósítását. Tehát mint egy életben tartja ezt az ágazatot, segíti ennek az életben maradását, újabb és újabb megrendeléseket kap. Ezen túl ugye szokás arról beszélni, hogy ez esetleg politikai befolyásszerzés is. Nyilván valamilyen formában az a helyzet, hogy ők építik meg, ők fogják nagy valószínűséggel a fűtőanyagot is szállítani, ők fogják kiszerelni, átmenetileg tárolni. Tehát nagyon-nagyon sok kapocs alakul ki, és hogy ezt konvertálják-e bizonyos politikai befolyásszerzésre, vagy politikai érdekek érvényesítésére, a lehetőség nyilván megteremtődik ezen keresztül, de hogy ezt beváltják-e, akarják-e, megteszik-e, hát ez továbbra is nyitott kérdés. A paksi erőmű kapcsán szerintem a probléma magyar oldalon inkább az, hogy teljesen idő előtti volt az elköteleződés. Ugye 2008-9-től olyan tektonikus változások zajlanak, mind a globális, mind az európai energiapiacon, hogy magyarul szólva, aki időt nyer, pénzt nyer, és semmi nem kényszerített bennünket arra, hogy elköteleződjünk, és egy ilyen hihetetlen hihetetlen költségekkel járó beruházásba fogjunk, nem beszélve annak előkészítetlenségéről, tehát nagyon sok kérdést vet fel magyar oldalról, nyilvánvalóan oroszok a saját érdekeik jegyében politizálnak, és ezt történetesen zokon nem vehetjük tőlük. De
a gáz megállapodást tavaly viszont csak 19-ig hosszabbították meg, ez valamennyire, és most kezdenek róla tárgyalni, hogy majd a szállítási szerződéseket újra tárgyalják.
Ha jól értettem, akkor a 21 utáni periódusra vonatkozóan fognak tárgyalni. Itt ugye talán a magyar hallgatóknak azt érdemes figyelembe venni, hogy mi 2008-ban a globális válság előtti, vagy részben már ugye ősztől eléri a térségünket és Oroszországot is, 2008-ban vásároltuk a legtöbb gázt a Gazpromtól közvetlenül, majdnem 9 milliárd köbmétert. Most már évek óta 4-5 milliárd között vásárolunk. Tehát jóval kevesebbet, mint az azt megelőző években. A magyar éves fogyasztás is 12-13 milliárd lehetett, ma már 10-9 milliárd. És van még egy nagy különbség, hogy 2008-ban, amikor ilyen sokat vásároltuk, akkor technikai értelemben is lényegében csak tőlük tudtunk vásárolni, mert a Baumgartner felé, tehát Ausztria felől való visszatöltés, az csak néhány száz millió köbméteres éves kapacitás alá rendelkezésünkre, és nem volt egy összekötő kapocs Szlovákia felé. Most viszont már évek óta létezik a Hág vezeték, ami 4,5 milliárd köbméter áteresztésére képes évente, és lényegében hasonló kapacitásra képes a szlovákiai vezeték, tehát ha valami olyan kritikus helyzet állna elő, hogy egyáltalán nem tudunk beregszász, tehát Ukrajna felől a hagyományos testvériség vezetéken keresztül földgázt kapni, akkor már jó néhány éve Magyarország abban a helyzetben van, hogy két alternatív vezetéken tud a teljes magyar szükségletnek megfelelő mennyiséget beszállítani, és hát továbbra is van magyar termelés. Tehát ez energiabiztonsági szempontból 2008-hoz radikálisan más helyzet. Ilyen értelemben szerintem sántít az a hivatkozás, ami a paksi erőművet az energetikai kiszolgáltatottságunk és biztonságunk növelésével próbálta többek között alátámasztani. A gáz területén radikálisan más a helyzet, mind a fogyasztás nagysága, a vásárolt mennyiség nagysága, mind pedig a beszállíthatósági útvonalak tekintetében radikálisan más a helyzet, mint volt 2008-9-ben.
Az azért ugyanaz?
A forrás annyiban ugyanaz, hogy miután az európai, az EU-s az EU-s felhasználásnak durván a harmada még mindig Oroszországból jön, lényegében keletről, vagy nyugatról is valószínűleg orosz gázt, csak éppen az azonnali üzletek piacáról vásároljuk, ami hát kockázat is, meg előny is lehet. Még egyszer mondom, az előbbieket nem azért mondtam, mert hogy le kellene mondani az orosz hosszú távú vagy bármilyen más konstrukcióban megkötendő szerződésekről. Ez nyilván ad egy biztonságot, csak a helyi értékén kell kezelni, illetve azt kell érzékelni, hogy az a fajta kiszolgáltatottság, ami például 2006. januárjában vagy 2009. januárjában kialakult, amikor elzárták az oroszok a gázszállítást, 2006. januárjában talán másfél napig, 2009-ben majdnem három hétig, január 4-től 19-ig. Ilyen helyzetben a mi kiszolgáltatottságunk ma már egészen más, mint volt akkor, amikor ez a két gázháború kialakult.
Oroszok érdekeltek az európai gázpiac diverzifikálásában?
Mármint abban az értelemben, hogy elforgassák a szállításaikat Európán kívüli piacokra?
Meg abban az értelemben, hogy Európa máshonnan is tudjon valamilyen energiahordozót kapni, amiről számtalan terv volt, csak még egyik sem valósult meg.
Hát nyilvánvalóan Oroszország számára az lett volna az ideális, hogyha az északi áramlat mellett a déli áramlat is megépül. A déli áramlatot valószínűleg, hogyha meg tudták volna építeni, be fel tudták volna tölteni. De ugye időközben az Európai Unió elkezdett védekezni, és a harmadik energiacsomaggal azt az előírás szabta, hogy az Európai Unió területén a gáz tulajdonosa és a gázvezeték tulajdonosa közti olyan szoros egybefonódás, amely kizárólagos lehetőséget biztosított volna a Gazpromnak, mint a gáz tulajdonosának, a gázvezeték teljes kapacitásának felhasználására megszüntette, és a kapacitás felét valamilyen más szállítónak, illetve gáztulajdonosnak át kell engednie. Ebben nem mentek bele az oroszok, annak ellenére sem, hogy az Európai Unió területén a ennek a vezetéknek, a déli áramlatnak a megépítésébe beszálltak volna az adott országok, általában ilyen 50-50%-ban oszlott meg a tulajdon is, és hát nyilván a beruházás terhe is. Ennek ellenére Oroszország ezt nem fogadta el. Most ugye lényegében két konstrukcióról van szó, és hát a mostani tárgyalásokon is ez szóba került. Az egyik ennek a bizonyos török áramlatnak a megépítése. A török áramlat ugye Törökországon keresztül egészen a görög határig hozná el a gázt. Itt egy probléma van, hogy onnan viszont a dél-kelet-európai, illetve kelet-közép-európai államoknak kellene megoldania részben a már meglévő rendszerek, részben hát új magisztrális vezetékek kiépítésével. A nagy gond az, hogy az az útvonal, ahol potenciálisan ez a transzbalkáni vezeték végigjöhetne és följöhetne Közép-Európába, ez olyan országokon megy keresztül, amelyek döntő többségükben végtelenül szegények, másrészt a Gazpromtól minimálisan és általában is minimális gázigénnyel rendelkeznek. Tehát Macedónia 1 milliárd alatt van az éves fogyasztása, görögöknek is 1-2 milliárd, szerbeknek is 1-2 milliárd. Tehát szegény ország, amelyik még nincs is ráutalva, mert nem építette ki se a lakossági, sem az ipari területen a gázszükségleteknek azt a kiterjedt rendszerét, ami mondjuk Magyarországon kialakult, hát nagyon nehéz lesz meggyőzni őket, hogy saját erőforrásaikat egy ilyen mégsem olcsó beruházásra fordítsák. A másik ugye az északi áramlatnak egy esetleges leágazása, itt pedig az a kérdés, hogy milyen területeken keresztül. Ugye az egyik lehetséges, az nyilvánvalóan Lengyelország, Szlovákia útvonalon érhetné el legkönnyebben és leggyorsabban Magyarországot. Nagy kérdés, hogy ebbe a történetbe a lengyelek, amelyek egyébként is rendkívül idegenkedve fogad az északi áramlatnak már az első lépcsőfokában megépített vezetéktelepítést, hajlandóak egy ilyen leágazó ágazat befogadására. Úgyhogy itt inkább több a kérdés, sem mint hogy azt látnánk, hogy itt belátható időn belül valami tényleges vezetéképítés lesz. Nyilvánvalóan Oroszország abban érdekelt, hogy Európa, amely megbízható fogyasztó és megbízható fizető, ezeket a kapcsolatokat fönntartsa, hiszen bevételeinek jelentős része innen származik.
Hírek következnek, utána folytatjuk. Ez Bíró Zoltán, történész, Oroszország szakértő, az Aréna vendége.